a súlyos örlőkövet. És a megfelelő pszichológiai pillanatban leejti. Mrs. Leidner halkan felkiált, ezt hallotta Miss Johnson, és összeesik az ablak előtt a szőnyegen. No már most az örlőkőben lyuk van, amelyen dr. Leidner előzőleg átfűzött egy zsineget. Most a zsinegnél fogva csak fel kell húzni a követ, aztán szépen, rendesen a véres oldalával lefelé oda tenni a tetőn heverő többi örlőkő közé. Ezután egy óra hosszat, vagy még tovább folytatja munkáját, még úgy nem véli, hogy elérkezett a második felvonás ideje. Lemegy a lépcsőn, beszél Mr. Emottal és ledőlen nővérrel, aztán benyit a felesége szobájába. Hogy ott mit csinál, arról a következő magyarázatot adja. Megláttam a feleségem összeroskadt testét az ágy előtt. Egy hét pillanatig úgy éreztem, mintha megbénultam volna, mozdulni se bírtam. Aztán végül oda mentem hozzá, letérdeltem mellé, és fölemeltem a fejét. Láttam, hogy meghalt. Végül fölálltam, szédelektem, úgy éreztem, mintha belennék rúgva. Sikerült eljutnom az ajtóhoz, és kikiabálnom. Tökéletesen valószerű beszámoló egy gyássújtotta ember cselekedeteiről. No most hallgassák meg, hogy szerintem mi az igazság. Dr. Leidner belép a szobába, az ablakhoz siet, kesztyűt húz, aztán becsukja és bereteszeli az ablakot, majd fölemeli a felesége holttestét, és átviszi az ágy és az ajtó közé. Akkor veszi észre az ablak előtti szőnyegen azt a kis foltot. Az ágy előtti szőnyeggel nem cserélheti ki, mert nem egyforma nagyok, így a következő legjobb megoldást választja. A vérfoltos szőnyeget a mosdó elé teszi, a mosdó előttit az ablak elé. Így, ha észreveszik a foltot, a mosdóval fogják kapcsolatba hozni, nem pedig az ablakkal, ami nagyon fontos szempont. Semminek sem szabad arra utalnia, hogy az ablaknak bármiféle köze volt az ügyhöz. Utána oda megy az ajtóhoz, és eljátsza a lesújtott férj szerepét, és ez azt hiszem nem is esik nehezére. Mert valóban szerette a feleségét. De ember! Kiáltott dr. Reilly türelmetlenül. Ha szerette, miért ölte meg? Hol az indíték? Nem tud beszélni, Leidner! Mondja meg neki, hogy őrült! Dr. Leidner nem szólt, és nem is mozdult. Nem mondtam maguknak egész idő alatt, hogy ez crime passionnel, mondta Poirot. Miért fenyegette Frederick Bosner, az első férje, hogy megöli? Mert szerette. És végül látja, beváltotta a fenyegetőzését. Misui? Mészúi? Amint rájöttem, hogy dr. Leidner ölte meg, minden részlet azonnal a helyére illeszkedett. Én már másodízben kezdem előről utazásomat a kezdetektől, Mrs. Leidner első házasságától a fenyegető leveleken át a második házasságáig. A levelek nem engedték, hogy más férfi felesége legyen, de azt nem tiltották meg, hogy hozzá menjen dr. Leidnerhez. Milyen egyszerű! Ha dr. Leidner valójában Frederick Bosner. Kezdjük el még egyszer utazásunkat, ezúttal az ifjú Frederick Bosner szempontjából. Mindenekelőtt olyan mindent elsöprő szenvedéllyel szereti Louise-t, a feleségét, amilyet csak ilyen asszony képes felidézni. Az asszony elárulja, Őt halálra ítélik. Megszökik. Vasúti szerencsétlenségbe bonyolódik, de sikerül új személyiséget öltenie és megmenekülnie. Mint Erik Leidner, fiatal svéd archeológus, akinek a holtteste csúnyán összeroncsolódott, és akit mindenki számára kényelmes módon Frederik Bosnerként temettek el. Milyen lesz az új Erik Leidner magatartása azzal az asszonnyal szemben, aki hajlandó volt őt a halálba küldeni? Először is, ami a legfontosabb, még akkor is szereti. Munkához lát, hogy fölépítse új életét. Igen tehetséges ember, új foglalkozása kedvére való, sikereket ér el. De soha nem feledkezik meg élete uralkodó szenvedélyéről. Folyamatosan tájékozódik a felesége ügyeiről. Egy dologra hidegvérrel el van számba, emlékezzenek rá, hogyan jellemezte Mrs. Leidner ledörren nővérnek, gyöngéd és kedves, de könyörtelen. Az asszony nem lesz más férfié. Valahányszor szükségesnek látja, ír neki egy levelet. Utánozza felesége írásának egyes jellegzetes vonásait arra az esetre, ha az asszonynak eszébe jutna a levelekkel a rendőrséghez fordulni. Hogy egyes nők szenzációs névfellel leveleket írogatnak önmaguknak, az annyira általános jelenség, hogy a rendőrség az írás hasonlatosságából kiindulva biztosan erre a következtetésre jutna. Ugyanakkor kétségben hagyja az asszonyt afelől is, hogy tulajdonképpen éle vagy sem. Végül sok-sok év után úgy ítéli meg, hogy elérkezett az idő, és visszatér az asszony életébe. Minden jól megy. Feleségének álmában sem jut eszébe a valódi személyazonosság. Erik Leidner közismert ember. A délceg jóképű fiatalemberből addigra középkorú, szakállas, görnyetvállú férfi lett. És íme látjuk, hogy a történelem megismétli önmagát. Mint már régebben is, Frederik most is uralkodni tud Louison. Az asszony másodszor is beleegyezik, hogy hozzámegy feleségül. És nem jön semmiféle levél, amely házassági akadályt jelentene. De utána mégis jön egy levél. Miért? Azt hiszem, dr. Leidner semmit sem bízott a véletlenre. A meghitt házastársi kapcsolat esetleg fölébreszt valami emléket. Egyszer és mindenkorra azt a benyomást akarja kelteni a feleségében, hogy Erik Leidner és Frederik Bosner két különböző személy. Annyira, hogy az előbbi miatt fenyegető levél érkezik az utóbbitól. Következik a meglehetősen gyerekes gázmérgezési história, amelyet természetesen dr. Leidner rendezett meg, továbbra is ugyanezt a célt tartva szem előtt. Utána már meg van elégedve. Nincs szükség további levelekre. Megállapodott, nyugodt, boldog házas életet élhetnek. És aztán, majd két év múlva, a levelek újra jelentkeznek. Miért? Ebien? Én azt hiszem, hogy tudom. Mert a levelek mögött rejlő fenyegetés mindig valódi fenyegetés volt. Ezért rémült meg tőlük Mrs. Leidner mindig annyira. Ismerte az ő Frederikének gyöngéd, de könyörtelen természetét. Ha rajta kívül más férfié lesz, meg fogja ölni. Ő pedig odaadta magát Richard Carey-nek. Így aztán, amikor erre rájön, dr. Leidner nyugodtan, hidegvérrel előkészíti a színteret a gyilkossághoz. Látják most már, milyen fontos szerepet játszott ledörren nővér? Megmagyarázza dr. Leidner meglehetősen furcsa viselkedését, ami nekem kezdettől fogva rejtély volt. Miért vett fel a felesége mellé ápolónőt? Mert létfontosságú volt, hogy megbízható, szakképzett szemtanú bizonyítsa támadhatatlanul, hogy Mrs. Leidner már több mint egy órája halott volt, amikor a holttestét megtalálták. Tehát abban az időpontban ölték meg, amikor mindenki esküszik rá, hogy férje a tetőn volt. Fölmerülhetett volna az a gyanú, hogy akkor ölte meg, amikor bement a szobájába, és megtalálta a holttestét, de erről szó sem lehetett, amikor egy szakképzett kórházi ápolónő határozottan azt állítja, hogy már egy órája meghalt. Ez még egy dolgot megmagyaráz, azt a különös, feszült idegállapotot, amelybe az expedíció az idén került. Kezdettől fogva nem hittem benne, hogy ezt kizárólag Mrs. Leidner befolyásának lehet tulajdonítani. Ez az expedíció éveken át híres volt a tagjai közötti kellemes, jó kapcsolatról. Véleményem szerint egy közösség lelki állapota közvetlenül a vezetőn múlik. Dr. Leidner, bár csöndes ember, erős egyéniség. Az ő tapintatának, az ő ítélő képességének, az ő rokonszenves irányításának köszönhető, hogy mindig olyan kellemes volt a légkör. Ezért, ha ez megváltozott, a változást is a vezetőnek, tehát Dr. Leidnernek kell tulajdonítani. Nem Mrs. Leidner, hanem Dr. Leidner volt felelős a feszültségért és a rossz közérzetért. Nem csoda, ha a tagok érezték, de nem értették a változást. A kedves, jókedélyű Dr. Leidner külsőleg nem változott, de csak játszotta önmaga szerepét. Az igazi Dr. Leidner már megszállott, rögeszmés, fanatikus volt, és gyilkosságot tervezett. És most áttérünk a második gyilkosságra, Miss Johnsonéra. Amikor rendet csinált az irodában Dr. Leidner papírjai közt, kéretlenül fogott a munkához, úgy érezte, csinálnia kell valamit, nyilván rábukkant valamelyik névtelen levél befejezetlen fogalmazványára. Ez teljesen érthetetlen volt számára, és rettenetesen felizgatta. Dr. Leidner szándékosan rémítgette a feleségét. Nem bírta megérteni, de csúnyán felizgatta a dolog. Ebben a lelki állapotban talált rá ledörend nővér. Ebben a pillanatban szerintem még nem gyanakszik arra, hogy Dr. Leidner a gyilkos, de nem kerülik el a figyelmét Mrs. Leidner és Lavinyi atya szobáiban végzett hangkísérletei. Rájön, hogy ha valóban Mrs. Leidner kiáltását hallotta, akkor a szobájában nyitva kellett lennie az ablaknak, nem pedig csukva. Pillanatnyilag ez semmi fontosat nem jelent számára, de nem felejti el. Egyre dolgozik az agya. Töri az utat az igazság felé. Talán tesz valami célzást a levelekre. Dr. Leidner megérti, és megváltozik a modora. Miss Johnson látja, hogy a főnöke hirtelen félni kezd. De Dr. Leidner nem ölhette meg a feleségét, hiszen egész idő alatt a tetőn volt. És akkor egyik este maga Miss Johnson is ott áll a tetőn, töri a fejét, és villámcsapásszerűen rájön az igazságra. Mrs. Leidnert föntről ölték meg, a nyitott ablakon át. Ebben a pillanatban talál rá ledörren nővér Miss Johnsonra. Főnöke iránti régi szeretete tüstént visszatér, és gyors, álcázó hadműveletbe kezd. Ledörren nővérnek nem szabad sejtenie, milyen iszonyatos felfedezése jutott az előbb. Szándékosan az ellenkező irányba, az udvar felé néz. A megjegyzést, amit tesz, Lavinyi atya megjelenése sugallja neki, aki éppen átvág az udvaron. Nem hajlandó többet mondani. Át kell gondolnia a dolgokat. És Dr. Leidner, aki már egy ideje aggódva figyeli, rájön, hogy Miss Johnson tudja az igazságot. Nem az a nő, aki el tudná rejteni előle iszonyodását és elkeseredését. Igaz, hogy eddig még nem leplezte le, de meddig bízhat még benne? A gyilkosság szokássá válik. Aznap éjjel kicseréli Miss Johnson vizes poharát, egy pohár savra. Van rá némi esély, hogy azt fogják hinni, szándékosan mérgezte meg magát. Még arra is van esély, hogy őt tartják az első gyilkosság tettesének, aki nem bírta többé elviselni a lelkiismeret furdalást. Az utóbbi gondolat megerősítésére lehozza a tetőről az őrlőkövet, és Miss Johnson ágya alá teszi. Nem csoda, hogy szegény Miss Johnson haláltusájában egyebet se próbál kétségbe esettem, mint továbbadni az élete árán szerzett információt. Az ablak! Így ölték meg Mrs. Sleidnert, nem az ajtón keresztül, az ablakon keresztül. Ezzel aztán minden megmagyarázódik, minden részlet a helyére kerül, pszichológiailag tökéletesen. De nincsen rá semmiféle bizonyíték. A világon semmi. Senki nem szólalt meg. Elárasztott minket a borzalom. Igen. És nem csak a borzalom, a szánalom is. A doktor Leidner nem mozdult és nem szólt. Ugyanúgy ült, ahogyan eddig. Fáradt, megviselt öregember volt. Végül aztán megmoccant, szelíd, fáradt szeme Poirot-ra nézett. Nem, mondta, bizonyíték nincs. De az nem számít. Tudja, hogy nem fogom tagadni az igazságot. Soha nem tagadtam az igazságot. Azt hiszem, tulajdonképpen inkább örülök. Olyan fáradt vagyok. Aztán egyszerűen csak annyit mondott. Ent nagyon sajnálom. Gonoszság volt, értelmetlen. Nem én voltam. És hogy szenvedett, szegény? Igen, az nem én voltam. A félelem volt. Fájdalomtól eltorzult ajkán halvány mosoly tűnt föl. Magából jó régész lett volna, Monsieur Poirot. Megvan magában a tehetség ahhoz, hogy újra teremtse a múltat. Nagyjából minden pontosan úgy történt, ahogy elmondta. Szerettem Louis-t, és megöltem. Ha ismerte volna Louis-t, megértené. Nem. Azt hiszem, így is megérti. Huszonkilencedik fejezet. Epilógus. Tulajdonképpen nincs is több mondani való. Lavigny atyát meg a másik embert akkor fogták el, amikor Beirutban éppen hajóra akartak szállni. Sheila Reilly hozzáment David Emmotthoz. Azt hiszem, jót fog neki tenni. David nem papucsfér, kordában fogja tartani Sheilát. Szegény Bill Coleman-t ugyancsak megtáncoltatta volna. Billt különben én ápoltam, amikor egy évvel ezelőtt vakbélgyulladása volt. Egészen megszerettem. A gyámi aztán kiküldte Dél-Afrikába gazdálkodni. Sose kerültem többet keletre. Furcsa. Néha azt kívánom, bárcsak újra mehetnék. Eszembe jut a vízkerék hangja, a mosóasszonyok, az a furcsa huncut pillantás, amivel a tevék néznek az emberre. És majdnem honvágyam van. Végül is talán nem is olyan egészségtelen a piszok, mint ahogy belenevelték az emberbe. Dr. Reilly rendszerint felkeres, amikor Angliában jár, és mint mondtam, ő vett rá erre az irkálásra. Eszi, nem eszi. Nem kap mást, mondtam neki. Tudom, hogy teli van nyelvtani hibával, és nincs rendesen megírva, meg minden. De hát ez van. Dr. Reilly ette. Nem is csinál titkot belőle. Furcsa érzés lesz, ha valaha megjelenik nyomtatásban. Monsieur Poirot visszament Szíriába, körülbelül egy hét múlva indult haza az Orient Express-szel, és mindjárt belekeveredett egy másik gyilkosságba. Okos ember, azt nem tagadom, de nem egy hamar fogom megbocsájtani neki az ugratását. Úgy tenni, mintha azt gondolná, hogy esetleg én is bele vagyok keverve a bünténybe, és nem is vagyok igazából ápolónő. Az orvosok is ilyenek néha. El akarják sütni a kis tréfájukat, legalábbis egyesek, és fütyülnek az ember érzéseire. Sokat gondolkodtam Mrs. Leidnerről, hogy milyen is volt igazában. Néha úgy érzem, egyszerűen iszonyatos nő volt. Máskor meg eszembe jut, milyen kedves tudott lenni hozzám, és milyen lágy volt a hangja, és az a gyönyörű szőke haja, meg minden. És úgy érzem, végül is inkább sajnálni kell, mint kárhoztatni. És nem tehetek róla, de sajnálom dr. Leidnert is. Tudom, hogy kétszeres gyilkos, de ez valahogy számomra nem változtat semmin. Olyan borzasztóan szerette. Szörnyű dolog ilyes valakit szeret. Valahogy minél öregebb leszek, és minél többet látok embereket, szomorúságot, betegséget, meg mindent, annál jobban sajnálok mindenkit. Mondhatom néha, nem tudom, mi lett azokból a jó, öreg, szigorú elvekből, amelyekre a nénikém nevel. Igen, vallásos asszony volt, és mód felett kényes. Nem volt olyan szomszédunk, akinek ne tudta volna oda-vissza az összes hibáit. Ó, atyám, teljesen igaz, amit dr. Reilly mondott. Hogy kell abba hagyni az írást? Hiszen csak találnék valami jó befejező mondást. Meg kell kérdeznem dr. Reillyt, nem tud egy jó arab mondást? Olyasmit, amilyet monsieur Poirot mondott. Allahnak, az irgalmasnak, az együttérzőnek nevében. Valami ilyesmi.